Nyugat-keleti díván.
Álomidő. Végjáték Dél-Ausztráliában. A jó reménység fokától bejárt víziút vezet az ismeretlen, nagy déli szárazföldig, és vissza. Oda írói ambíciókkal felszerelkezett, emigráns hajós kapitányok vitorláznak nagy sebességgel. Esetleg már újabban különleges ganajtúró bogárfajták petéi, hogy az évi mintegy 5 millió hektár föld pártfogói legyenek. A tehéntrágya okozta meddőség elleni küzdelemben.
Ez egy ilyen ország. Könnyű elveszni benne testben, lélekben. Magyarország 82-szer, Európa 3/4 részben. A legkisebb és legalacsonyabb kontinens, a világ leggyilkosabb mérges kígyói, a legmagasabb eukaliptusz, a legrafináltabb hal kettős légzőszervel, kopoltyúval és tüdővel, 3 óceán, 4 tenger, a hihetetlen méretű nagy korallzátony, a vízi élővilág utánozhatatlan paradicsoma. Alpok, sivatagok, esőerdők, sztyeppék, mólik, bozótok. A növényzet túlnyomó többsége egyedülálló. Sárga színben virágoznak az akácok, vörösben a gomifák, fehérben a szellemfák. Hasas palack, gyűrűs fenyő, hangya orchidea, minden szín és íz és szag megtalálható itt ezerfélében. Tojásrakó ősemlősök, köztük a platipusz, a kacsacsőrű emlős, amelyet a derék brit alattvalók összeeszkábált szirénhez hasonló tréfának hittek, valamint a hangyássűn, hosszú, ragadós nyelvével. A mezozoikum erszényesei a szigetszerűségnek köszönhetik fennmaradásukat és mérhetetlen elszaporodásukat. Háromféle óriás kenguru, sok kisebb veledi faj, erszényes medvék, koalák, nevükből következően nem isznak, ami nem igaz, ám annál inkább kedvelik az eukaliptusz leveléből kiszívogatható hallucinogén anyagokat. Posszumok, erszényes mókusok, erszényes nyulak, erszényes tigrisek, sőt az Ausztráliához tartozó Tasmánia szigetén erszényes ördögök. Óriás futómadarak, az emuk és a sisakos kazuárok, fekete hattyúk, fügepapagájok, a csodálatos hangfekvéssel és tánc koreográfiával rendelkező lantmadarak, és az ausztrál rádióban szünetjelként nagy karriert nevető szamárcsődör, vagy óriási jégmadár, vagy kukaburra, Hajnalonként rémítgeti a gyengébb idegzetű lakosokat őrítő rekett kacagásával. Krokodilok, gyíkok, kígyók, teknősök, delfinek, bálnák, cápák, rovarok és egyéb öncélú állatfajták.
Közjáték. Madonna gyermekkel. Queensland Madonnája 20 millió évvel ezelőtt élt Riversleigh-ben. Bár ez a helységnév neki nem sokat mondott. Erdei vadnak nevezték. Ezt ő leegyszerűsítőnek és személyben sértőnek érezte volna, mint hogy a legnagyobb valaha élt erszényesnek, a Diplodocus-nak közeli rokonságába tartozott. Viszonylag kicsi volt. A juhoz ellenben nem mérhette magát, mert az még nem végetett le felfedező hajókról. Képzeljük el, de valóban csak képzeljük az alábbi jelenetet. Az erdei vad békésen legelész az erdőben, rágcsálja pompás leveleket, szájában egybesodorja a szálakat. Erszényében csecséről alig kinőtt kicsinye bújik meg, lágyan rászkódik a szőrös bélésben. Az anyja idegesen fölfölnéz olykor. Nem lapul ott valamelyik fán a hírhet fakúszó krokodil, amelyik előszeretettel hull az aland elhaladó állatok nyakába. Nem látja. Hát, talán jól lakott mára. Nem érteni az ilyet. Alig valamicskével nagyobb, mint a szóban forgó személy, mégis képes egyetlen szájmozdulattal átharapni az óvatlanul arra járók torkát. Jobb lesz vigyázni. A kicsi még semmit sem ért. Ideje megtanulni a játékszabályokat. A félelem nem növeli a tejtermelést. A táplálkozásra kellene összpontosítani. Futna át az anya koponya öregében a gondolat, ha lenne ideje még utolsó izomrágásával letépnie az ígéretes hajtást, de nincsen. Mert a hatalmas, korhat fa kősziklaként zuhan testére és maga alá temeti. Gyermekével.
Teltek múltak a boldog béke évmilliók, és Ausztrália kezdett elmagányosodni. Hiányzott neki a fénylő múlt pezsgése, a történelem vérároma. ezért hagyta magát felfedezni. Először kínaiaknak, araboknak mutatta magát, de nem láttak benne túl sok fantáziát. Nagy, kietlen földarab, függőlegesen ugráló zsebes nyulakkal. Majd az európaiak. Portugál-spanyol hajósok kötöttek ki útban a Fűszer-szigetekre, de még csak említésre sem méltatták. 1768-ban mégis útjára indították James Cookot, az élelmiszerrel és tudósokkal jól felszerelt törekvéssel, hogy figyelje meg a Vénusz bolygó vonulását Tahiti térségében, és mellesleg kutassa fel a nagy déli földrészt. Nem sokkal később élelmes tanácsadók javaslatára elindult Philip kapitány vezényletével az első fegyenszállító flotta Ausztráliába. A használhatatlan földrész kezdett hasznot hajtani.
A csibőszek nevezők helyett polgárok telepén fog válni.
A fegyenc telepből világváros lett, Sydney. A gyilkosok és hazaárulók, ír, skót, egyéb hazafiak mellett többségben voltak azok az elemek, akiket ma már talán csak pénzbírsággal sújtanának. 22 éves kéményseprő, aki ólomcsövet lopott, 14 év számüzetés. 15 éves fiú, 3 doboz gyutacs, 7 év. 20 éves férfi, lisztlopás, halál. 23 éves halász, cipőlopás, életfogytiglan. 13 éves fiú, kanállopás, akasztófa. 9 éves fiú, 3 doboz játék, egy sem volt még neki, 7 év. Ausztrália így lett a holt lelkek szigete. Legenda, hogy elvetemült bűnözők népesítették be a kontinenst. Más kérdés, hogy civilizált emberként viselkedtek a vademberekkel. Irtották őket.
Felszerettek haszontalan emberek, akik valamely újonnan felfedezett ország terhére vannak. Hamar megszűnnek terhére lenni, megtrázázzák azt.
A francia érdeklődéstől félve össze-vissza száguldottak a partok mentén, és mindenüvé kitűztik a brit lobogót, nehogy bárki egy cserépföldhöz jusson a csak nem 8 millió négyzetkilométeren. 1851-től újabb és újabb aranylázak törtek ki. Ennek köszönhető, hogy a társadalom számkivetettjein kívül egyéb kalandorok is elkezdtek szállingózni az országba. Óriási betelepülési láz kezdődött el, melynek eredményeként a jelenlegi 17,5 millió lakos 23%-a máshol látta meg a napvilágot. És csak 1,5%-uk őslakó.
Közjáték. Futott, ahogy csak a lába bírta. A lába pedig jól bírta, mert hatalmas volt neki. Még a Stirtonféle viharmadártól örökölte azt kerülő úton. Márpedig az az új-zélandi muánál is vaskosabb, a madagaszkári rúgmadárnál is magasabb lehetett. Hát így mesélik az ősök, akik feltárták a valót. Futott. Gyomrában kellemetlenül zörögtek az imént lenyelt emésztét segítő kövecskék. El is nehezítették járását, pedig most aztán igazán szüksége volt a sietségre. Futott. A 2 méteren aluli ágaktól kissé elhajolva ügyesen kerülgette a terjedelmesebb bozótokat. Irdatlan sebességgel szaladt. A kövek valósággal a torkába kapaszkodtak, de még mindig hallotta a mögötte trappoló lépéseket. Már oldalról is közeledtek, itt is, ott is, bekerítve érezte magát, de nem. Most talán sikerül,
Még két fa, és egy dúsabb cserjés, és a táj hirtelen kinyílik. Határtalan egyhangúságát szinte erőszakkal kényszeríti rá a Genuornisra, aki tétován megtorpan egy pillanatra. De most merre is tovább? És ez az egy pillanat elég. A bumeráng, abból is a durva, nehezebb fajta, amelyik egyenesen célba veszi az áldozat kiálló testrészeit, eléri. Egyetlen hatalmas ütés a fején, s a lándzsákat már meg sem érzi. Kaparó lenni egy dél-ausztrál barlangban. Ennyit el.
Dél-Ausztrália a földrész legnagyobb és legszárazabb állama. Csaknem 1 millió négyzetkilométert számlál és 1,5 millió lakót. Itt 1627-ben fordult meg először fehér ember. 1836-ban vált angol gyarmattá, 20 évvel később kormányzatot kapott. A századfordulón a nők szavazati joghoz jutottak. Hatalmas hajtóvadászat után lelőtték a vérszomjas, birkaevő fenevadat, a dél-ausztrál legendák rettegett tigrisét, amely egy hajóról megszökött asszír farkaskutya volt. Időközben a koalákat teljesen kipusztították az európai vadászok. Az emu ökörszem élőhelyét feldúlták, csupán 18 elszigetelt populációja maradt. A csukjás lile fészkein a parti nyaralók rendszeresen átgázolnak kérges talpukkal és járműveikkel. A 80-as évek közepén egyetlen dél-ausztrál régióban a tojások 90%-a esett áldozatul a figyelmetlenségnek. A már 3 államban kihalt kis barna azúrlepke mezőit felszántották. A hangyaevő erszényes, a kefe farkú bettong állományát megdésmálták a macskák és a rókák. A patkány méretű mulgara a házi állatokkal rivalizálva marad alul. A vellebi féle mala és a mogurnda acperza küllőhal az államban teljesen elpusztult. Az ausztrál oroszlánfóka, a világ legritkább ilyen fókaféléje, alig 10 000-es populációt tart fenn. A déli erszényesegérre rátalálni sem tudnak. A fekete lábú szirtivelabi, az évelő Agrostis limitane fű, az enyhén mérgező Australeps labialis kígyó, a nagy sivatagi skink, a törpe kék nyelvű gyík, a narancshasú papagáj, a Pezoporus occidentalis éjszakai papagáj, az Alexandra papagáj, a Regent papagáj mind-mind a kipusztulás szélén áll, avagy azzal kacérkodik. Ausztráliában most már vigyáznak a természetre, ahol akarnak. 2000 nemzeti park és természeti rezervátum őrzi a kincseket 400 000 négyzetkilométer területen, a földrész területének 5%-án. Ám az európaiak 1788-as végleges letelepedése óta 18 madár és emlős faj halt ki teljesen, csaknem 100 növényféle, további 4300-at pedig a végleges eltűnés veszélye fenyeget.
Yeah.
közjáték. A dingók majd 10 000 évvel ezelőtt élnek a Földön. Hazájuknak Dél-Kelet-Ázsiát mondják. Körülbelül 4 000 éve, amikor Ausztrália őslakói ide érkeztek, magukkal hozták a házi kutyák feltételezhető közös ősét. Képtelenek voltak kordában tartani őket. Hamar el is szaporodtak a földrészen, eljutottak annak minden szegletébe. Nagy írtást vittek végbe az őshonos állatok között. Ezt különösen a konkurens fajok bánták, például a tasmániai tigris és az ördög. Hamar ki is pusztultak a kontinensről, és visszaszorultak névadó szigetükre. Falánkságuk, kegyetlenségük közmondásos. Állítólag egyetlen óra leforgása alatt egy szál dingó 140 juhot képes lelőni. A dingó problémát a benszülöttek átruházták a fehérekre, akik persze maguknak köszönhetik sorsukat. Hiszen ha a behurcol domestikád majd itt, fokozatosan elvadult fajokkal nem bántak volna olyan bőkezűen, akkor feltehetően az évente csupán egyetlen alkalommal ellő állat sem érezné húsbőségben magát. A dingó kerítés a kenguru kerítéshez, a nyúl kerítéshez és a civilizáció más nagyszerű lastromaihoz hasonlóan hatalmas területet, több mint 1 millió négyzetkilométert ölel fel. És nem ér semmit. A gyilkolásokra szánt dándogok összeházasodtak őseikkel, és maguknál is pusztítóbb fajtát állítottak elő.
Közjáték. A miocén idők leghatalmasabb krokodilusa volt, ám viszonylag ritkán járt Riversleybe, vagy más hasonló helyekre méreckedni. Jól megvolt fönn, északon, a maga 5 méterével. Lustán legyezgette farkával az élősködőket, hosszú, görbefogát előszeretettel csattogtatta a rivális hímek és potenciális áldozatok irányába, nehogy elbízzák magukat. Nem is tették. Inkább fejvesztve menekültek. Jól érezte magát tulajdonképpen a szárazon is, a vízbe inkább csak hűsölni járt. Zsákmány akadt elég, a gyors lábaival a parton is könnyű szerrel utolérte, akit csak akart. Félelmes állkapcsával pontot tett a legragyogóbb történetre. Történt pedig egyszer, hogy az erszényes oroszlán a parton császkált. Ide vitte rossz sorsa. Bizonyára az itató körül próbálta rongálni a populációt. Már visszafelé jött, félig lakottan, elnehezült, kissé szeme szája, füle lekókadt, belső gyomornedveire próbált tekintettel lenni, s nem vette észre a farönknek álcázott ragadozót. Az alkútai baltafejű krokodil nem sokat teketóriázott. Izmos hátsó végtagjaival erőteljesen előre rúgta magát, állkapcsa csikorogva zárult össze az oroszlán koponyáján. Az oroszlánból elszállt az elégedettség és az élet. A krokodil nem tudott kellőképpen kifejezést adni örömének, mert tele volt a szája. Az exitus amúgy is ide-oda rángatta az oroszlán testét, nem volt éppen kellemes érzés. Még benne volt a feje a fejében, amikor kitört a vég. Mi történt? A paleontológusok nem tudják. A krokodil sem. Talán villám csapott bele.
A hangya ennél jobb sorsot érdemel. Az amarnai levelekben fennmaradt egy közmondás. A hangyák nem tűrik, hogy öljék őket, hanem megcsípik annak a kezét, aki öli őket. Máskülönben a bölcsesség és a szorgalom, az igazságosság és egyenesség jelképei ők. Eredj a hangyához, te rest! Nézd meg az ő útjait, és légy bölcs! Akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Te rest! Meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból?
Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz összefonás, hogy pihenjek.
Így jő el, mint az úton járó a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú. Hirdeti például a példabeszédek könyve. Nagy szerephez jutnak a jóslásokban. Hol kedvező, hol kedvezőtlen előjelnek tartják megjelenésüket. A hangyaboly felbojdulása szerencsétlenséget vetít előre. A muzulmánoknál égi állatok. Indiában szentek. Betegséget küldenek arra, aki levizeli őket, legalábbis a pueblók szerint. A fehér emberrel szexuális kapcsolatot létesítő indiánt pedig vörös hangyává változtatják. Egy görög mítosz egyik változata szerint Aigina szigetén, miután a lakosságot elpusztította a járvány, a hangyák változtak emberekké. Ők lettek a mürmidónok. Mürmész, egyenlő, hangya. Akik Akilleusz mellett bőszen harcoltak Trójánál. Zeuszhoz hasonlóan Indra a Rigvédában hangya képében szabadítja meg a földet az ellenségtől. A germán mitológiában az apró rovar selyemszálat hoz a fogolynak, hogy az megszökhessen. Máshol a hangya elrágja a fának gyökerét, melyen az emberek a földről az égbe mehetnek. Egy indokínai legendában az égből hozott fövennyel viszont éppen a hangya teremti meg a földet. Új-Guineában az első halált egy második is követi, melyben a lélek hangyává változik. A hinduknál a halott ünnepeken őket etetik. Éggel, földdel, élettel, halállal vannak szoros összefüggésben, azaz mindennel, ami eleinket foglalkoztatta. És ha ez nem elég, egyes indián törzsek a hangyától származtatják az első juhokat, kosokat is.
Maga a nagy Mark Twain is kigúnyolja a hangya szorgalmat.
Nem dolgozik kivéve, amikor figyelik, és kizárólag, ha a megfigyelő zöld, természettudós szemmel nézi, és láthatólag sűrű jegyzetel. Szerint ez egész egy nagy csalás. Nem találkoztam még olyan élő hangyával, amelyik több értelemmel rendelkezett volna a holtnál. Ide-oda ráncizálja a nánánál négyszerte nagyobb tárgyakat, nem törődve vele, hogy ehető-e vagy ehetetlen, össze-vissza táncolok, és még csak lélegzenül sem talál vissza a bolyba. Jócskán meghaladja az értelmet, hogy egy ilyen nyilvánvaló humbug, mint a hangya. Képes volt megbolondítani annyi népet, és annyi, de annyi éven át lelegrezetlenül maradt.
Így gondolkoznak a klasszikus ausztrál írók is, különösen ami a hangyát illeti. Charles Harper 1883-as költeményében a trópusi melegben párában hűsölő hangyát festi meg. John Lang a hangyákkal az arcukon békésen alvó feketékről ír. Harry Lawsonnál a szélhámos, az ingyen kaja reményében, geográfusnak álcázza magát, és úgy turkál a földben, mintha hangyásön lenne. Lenny Lowernél a hangyák előzöllik a frissen termesztett tököt. A dél-afrikai elefántvadászatra készülő Stanley-től hangyássünt kérnek. A pesgőívó narrátor buldog hangyák rágójában érzi magát. Catherine Martin, a csendes tengerben, arról beszél, hogy nagy tragédiák után minden visszatér a régi kerékvágásba. Az egyik percben még szekér rombolja szét a hangyabolyt, de a másikban már az apró rovarok a megszokott módon cipelik tovább zsákmányokat. Egy 1923-as regény legelején az író úgy rajzolja meg hőse jellemét, hogy megjegyzi. Feje tele van régi szokásokkal és törvényekkel, mint a hangyavár a rovarokkal. Peterson okoskodva hangoztatja, hogy az embernek nem a hangyától, inkább a kutyától kellene bölcsességet tanulni. Ethelsi Pedlinél a kislány elveszik, de egy beszélő kenguru a hangyaboly közepén erszényébe teszi és megsegíti. Rosa Prade egy nőről vall, aki utálja a természetet, inkább a társaságot kedveli, de azokban a napsütéses órákban, mikor még a legutolsó hangya is élvezi az életet, ő sem képes másképp tenni. Henry Handel Richardson, Ausztrália Félixében, szárnyas hangyák lepik el a lámpákat. A gyalogosok hangyaként araszolnak. A buldog hangyákat jól esik agyon taposni. Fehér hangyák menete lopja el a kórházakban a betegektől a cukorkát. Rowcroft gyarmati történeteiben Crabbe felsikolt a fájdalmas kígyó harapástól, pedig csak vörös hangyák voltak a tettesek. Ne aggódj, mondja William. Nem mérgesek. Aki hozzászokik harapásukhoz, azt nem zargatják tovább. Ellen Clancy szerint az ausztrál hangyák igen bátrak, s ha nem vigyázol, szembe támadnak. A hangyákat, miként a nyulakat, Ausztráliában lehetetlen kikerülni.
Birka 7 nyullal ér fel, legalábbis ami a takarmányt illeti. A szapora állatok a 19. század közepén fogtak szakszerű tenyészésbe. Talán a sussexi fivérek hibája, avagy a brit vadászé, kinek mozgó céltábláit saját gyerekei engedték szabadon, hogy aztán beáshassák magukat a földrész bugyraiba. Már a század végén állt Viktóriában az első kirekesztő palánk, de hasztalan, mert a szemfüles rágcsálók megkerülték, és behatoltak Dél-Ausztráliába. A tartományi kormányok jutalompenniket osztogattak, foghatták is erősen a zsebüket, mert 10 millió szám érkeztek az elejtett trófeák. Raffináltan azt gondolták, önmaga ellen fordítják a biológiát. Macskákat dobtak talpukra a legkülönbözőbb szállítójárművekről, de a macskáknak eszük ágában sem volt részt venni a sziszifuszi küzdelemben, az erdőbe vetették magukat, és őshonos állatokat zabáltak. Mérget etettek a nyulakkal, meg sem kottyant nekik. Bombázták őket. Nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Aztán a hidegháború kezdetén kipattant az emberfőkből a nagy ötlet, tömeggyilkosság. Importálták a myxomatosis nevű nyúlbetegséget, és hamarosan csaknem 1 milliárd nyúlhullából felszabaduló mérges gázok tágították az ózonjukat. A megmaradt 100 000-nyi rágcsáló rezisztens lett, és vígan tovább szaporodott.
közjáték. A telítettebb élettér kezdett kihalni. A kenguru egyetlen esélye az volt, hogy elbújik. Nem bírta a versenyhelyzetet. Szaporodni, sokasodni, benépesíteni a földet, erőltetett ütemben küzdeni az élelemért, mindenért. Egy egész földrészt kapott, de csak korlátozott időre. Maga az életkezdés is elég viszontagságos. A fejletlen embrió kibújik az anyából, és szűrébe kapaszkodva vakon, süketen, kúszva teszi meg az utat a biztonságos erszényig, az emlőig, a legcsekélyebb segítség nélkül. Ha ilyenkor hozzányúlnak, a szája leszakadhat. Megnőve, alig lehet legeletlen, kerítetlen növényzetet találni. Kibírni az őrjítő bégetést, makogást, kikerülni a pisztolygolyót, arzént, épp bőrrel megúszni a ruhaipari beszállítókat, átkelni az úttesten, nem rostélyusnak, combsonkának, faroklevesnek vagy kutyatápnak lenni, meg annyi jelentéktelen apróság, melyek nélkül élni nem lehet.
Ausztráliában 80 ezer rovarfajt tartanak nyilván, és ez minden bizonnyal töredéke a valóban fellelhetőnek. A legnagyobb feltűnést a termeszvárak keltik. Ezek akár 7 méter magasak is lehetnek, és 100 méter hosszú járatok is elágazhatnak belőlük a föld alatt. Úgy tódultak a tolongó hangyák, hogy szinte egymásba hegedtek, mint aprócska seben a var. Az északi territóriumban az úgynevezett iránytűhangyák betájolják vékony, de magas építményüket, hogy minél kevésbé érje a trópusi napmelege. A fehér hangyák ellenségei gyakran szabályos harcban foglalják el a várat. Máshol madarak fészkelnek bele, 30 centiméteres sünnyelvek mártóznak meg belsejében. Minden más kontinensnél nagyobb változatosságban találhatóak meg itt a hangyafajok. 4000 félét ismer a szaktudomány. Fontos helyet foglalnak el a helyi állat- és növénytársulásokban, mint ragadozók, gyűjtögetők, hulladékevők, táplálékai rovaroknak, tüskésgyíkoknak, numbatoknak, kúszómadaraknak, szarkáknak. A világ legősibb, legprimitívebb hangyafajai élik itt világukat. Ilyen például a nagy teste miatt a helyiek körében buldog hangyának hívott rovar, vagy a még náluk is primitívebb Nothomurmecia macrops. Hasonló formában 60 millió éve jelent meg először ez az állat, de csak 1934-ben írták le 2 dolgozó példányát a nyugat-ausztráliai Regit-hegységben. Igen veszélyeztetett fajta, lehet, hogy már nem is él, vagy rejtőzködik. Talajra ritkán merészkedik, akkor is csak hideg éjszakákon. Ezért könnyen lehet, hogy elterjedtebb, mint amilyennek elsőre tűnik. Apró bolyókat formál, talán ha 100-an élnek egy légtérben, apró, rejtett bejárattal, fára irányuló kutató ösztönnel. A dolgozók élve ejtik el áldozatukat, vagy mészharmatból falatoznak. Hatalmas szemekkel, halvány sárga színnel, hosszú, háromszögletű rágókkal, szokatlanul rövid szárnyal, fullánkkal, ciripelőszervük különös elhelyezésével, királynőik jellegtelenségével tűnnek ki hangyatársaik közül.
Közjáték. Az ausztrál őslakosok, ázsiai hajós népek 40-50 ezer évvel ezelőtt keltek át az akkor még szárazabb vizeken. Sötét bőr, vastag alkak és koponyacsont, széles orr, vékony végtagok, egyenes tartás, hullámos haj. Földet nem műveltek, állatot nem tenyésztettek, inkább álmodoztak, meg gyűjtögettek, vadászgattak, csont, kő és fahajító fegyvereikkel. 1788-ban körülbelül 300 ezeren lehettek. Fél ezer törzsbe, fél ezer felerészben már kihalt nyelvbe, nyelvjárásba tömörülve. A brit telepesek terra nulliusként, senki földjeként kezelték területüket. Őket pedig állatszámba vették, Bizonyítékul, a fém megmunkálás, a földművelés, az állandó település és az írott nyelv hiányát az övékénél 1/5 kisebb koponyatérfogatot hozták fel. Rendszeresek voltak a büntető expedíciók. A tömeges kivégzés. A fizikai és szexuális bántalmazás. Területek és termények erőszakos elvétele. Az őslakók száma így a 19. század végén 1/10 csökkent. Ekkor kormányprogrammá emelték fizikai, nyelvi, kulturális megmentésüket. Ennek részeként egy időben elvették gyerekeiket, hogy tehetős kevertvérűek neveljék föl azokat. Később bűnbánatot gyakoroltak. Most az őslakók csak nem fele annyian vannak már, mint Philip kapitán civilizációból kivetett hordái előtt. Rezervátumokban élnek, vagy a települések peremén. Szociális segélyüket alkoholba folytják. A kevés számú kiemelkedőnek, ősi szokás szerint, egész törzset kell eltartania. Egy negyedük még űzi a régi életmódot, de az elsivatagosodás, a civilizáció terjeszkedése, a természetben előforduló szabad erőforrások korlátozott volta miatt egyre kisebb eséllyel. Az Árnemföldi rezerváció az északi terület 1/5 teszi ki, és gazdag uránérzlelőhely fekszik alatta. Az őslakók időről időre ellenállnak a zsíros bánya ajánlatoknak. Yongu, így hívják itt magukat. Keleten Kuri, középen Arangu, nyugaton Nyunga, délen Nunga. 1967-ben kaptak polgárjogot, s alig másfél évtizede szavazhatnak csak. Lelki életük legalább gazdag. Úgy tartják, a földet régen égi szellemek, állatősök uralták. Sziklákat, barlangokat, tavakat, élőlényeket teremtettek. A földet nem ők birtokolják, a föld birtokolja lakóit. Az úgynevezett álomidő, a régmúlt, de ma is élő szerves hagyomány hősei megszenteltek jelenlétükkel egyes helyeket, amelyeket illő időről időre felkeresni, és ott a szent és titkos és sokszor fájdalmas rituálékat végrehajtani. Aki álomidejét elveszti, maga is elveszett. Az ember állat is lehet, madár, akivel közös nevet birtokol. Alakját is felöltheti, és visszaváltozhat az örökkivaló álomidőben. Fajtákat szaporít spirituálisan, akikkel sorsa végleg összeköttetett. Ha megkérdezik valakitől, mi az álma, állatnevekkel válaszol, legendákkal, hősökkel és ősökkel, és mindezeken önmagát is érti. Tárgyak is jelképezhetik a jelenlévő múltat. Csurungák, amelyek erőt adnak betegnek, vadásznak, szerződés, barátságot, törzsi helyet pecsételnek meg. Az élet előtt, a halál után az emberek szellemei meghatározott helyeken tartózkodnak, visszatérnek az égbe.
Már elhagyom drágot, a halottak születét, maradok hozzá.
Minden létező csak a már elmúlt új elrendeződése, folyamatos körforgása, láthatatlanul összekapcsolt láncolata. A mítosz nem mese, hanem teremtés. Nem halál, hanem élet. De a halál sem elhanyagolandó. Az asszonyok kivetkőznek magukból. Szörnyű átkokat szórnak feltételezett varázslókra, buzogányokkal vagdalkoznak. Körmükkel az arcukat tépik. A férfiak bosszú hadjáratokat vezetnek, hogy egyensúlyba hozzák az elmúlást. Gondosan megvizsgálják a halál körülményeit, okait. A halott sírján keletkezett lyukakat szellemek kiáramlásaként veszik számításba, mely a gyilkos vidéke felé mutat. Máskor erre a célra a rovarok nyomait használják. A holttestet is megkérdezik, amely leugrik rokonai fejéről, ha meghallja a gyilkos származási helyét. Esetleg felboncolják. Haját orson pörgetik. Hulladarabokat esznek, cipelnek magukkal, ha így kívánja meg a tisztesség.
Ki a primitív, ki fejlett, viszonylagos kérdés. Az európai felfedezők minden esetre biztosak voltak benne. Ők tudják. Cook kapitányt a Royal Society azzal bízta meg, hogy derítse fel az ismeretlen népeknél, van-e összefüggés a népsűrűség és a civilizáció szintje között.
A vadagrakta országok rendszerint kevésbé népesek, azokban ugyanis sem a munkát nem szeretik, sem a földművelést. Olyan erős náluk ez a balgatag ellenszem, hogy ha átkot mondanak ellenségeikre, rendszerint csak azt kívánják nekik, bár kezdjen földművelésben fűződésük.
Emögött kimondatlanul az a feltételezés állt, hogy a gyéren lakott új kontinensek, szigetek igen primitív népeket rejtenek. A barbár, a vad, ahogy egy mai kultúrtörténész írja, csak valami alacsonyabb rendű, következésképpen természetellenes entitás lehet.
Soha nem tűnt tettével és mutató szellemével a többiek közül civilizált nemzet vagy egyén, akinek bőre nem fehér lett volna. Ahogy természet nem teremtette volna meg eleve az emberi fajok közötti különbségeket, akkor nem tudnánk megmagyarázni a fehérek és a színesek közötti ennyire egyértelmű és tartós különbséget.
A barbár kifejezés antik eredetie a madár csicsergés artikulálatlan hangjaira utal. A vad szó angol-francia változata a latin silvaticusból ered, amely a benszülötteket az erdőlakók majmok rokonává teszi.
A világ létezetéig hordozzuk uralkodni vágyó szellemünk előtt.
Az európai felfedezők és telepesek műveletlensége egyenlőségjelet tett a katonai és intellektuális fölény közé. Az anyaországban szokatlan teljhatalom pedig erős túlkapásokra ösztönözte őket.
Az amerikai, aki elsőként fedezte fel Kolumbuszt, orosz dolgot fedezett fel.
A kereskedelem legfőbb elve a csalás lett. Ezt a vadak értéktelenségével igazolták. A kultúrkapcsolat legfőbb elvévé az erőszakos térítést tették, mondván a benszülöttek nem hisznek semmiben. A félelem a hit előfutára a barbár lelkeknél, hangoztatta például Le Jeune atya. A konkvisztádorok az indiánokat állatoknak tekintették, azok meg őket isteneknek. Egyiknek sincs köze a valósághoz, ám sors tragédiákban elengedhetetlen.
Utazóink zavartalanul az állatok közé sorolják azokat a lényeket, amelyeket az ókoriak Zoti, Faun vagy Szilvánus néven az istenekhez soroltak. Meg lehet, ha pontosabb vizsgálatokat végeznek, azt fogják látni, hogy ezek a lények nem állatok és nem istenek, hanem emberek.
Olyan elméletek láttak napvilágot, melyek szerint a színesbőrűek valójában preadamiták, őket az Isten a teremtés 5. napján az állatokkal együtt teremtette. Nem juthattak be az édenkertbe, ezért maradtak pogányok.
általános tapasztalat volt, hogy a benszülött, akit kiszakítottak megszokott környezetéből, ellátták a fehér kultúra hasznos adományaival, vagy kedélybetegségbe esett, vagy teljesen elszakadt honfitársaitól. Az alamizsna koldust faragott belőle. A fehér emberek azonban látható örömüket lelték a stilizálásban. Nem érdekelte őket a vadember maga, csak az, hogy számukra mit képvisel. A vadaknál az emberi természet legszebb maradványaiban gyönyörködhetünk, írja egy jezsuita hittérítő Kanadában. Így született meg a nemes vad eszménye. Leontan báróírásaiban egy éles elmélyű indián fiút választ példaképének a természetes ész megtestesüléseként. Gulliver nemes lovakkal találkozik. Voltaire egy huronnal gúnyoltatja ki a jezsuiták és a janzenisták vitáját.
Ismerik a becsület fogalmát, amelyről a mi európai vagyunk összetlen is hallottak.
Diderot a déli szigetek erkölcsi elveit idealizálja. Rousseau tanulmányokat ír védelmükre. A természeti emberek már nem primitívek, hanem igénytelenek, nem ostobák, hanem ártatlanok, nem lusták, hanem nyugodtak, nem ösztönösek, hanem gondtalan életöröm járja át őket. Az ellentábor tagjai, a ferinók válaszképpen újjal mutogattak a kínzásra, emberáldozatra, kannibalizmusra, tolvajhajlamra.
A vadember kutya.
De ne legyenek kétségeink. Az előbbiek szava volt erősebb. Ez azonban a kolonializáció stációit nem befolyásolta.
Paradicsomról valójában nem tudok beszámolni, hiszen én nem jártam ott. Messze is van, meg nem is voltam rá méltó. Nyugat-keleti díván, álomidő. Györfi Iván Végjáték című művének részleteit Kaszás Attila és Murányi Tünde mondta el. A szövegben részletek hangzottak el Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Bougainville, Montaigne, Condorcet, Napóleon, Mandeville, Friedrich Schiller, Lichtenberg, Herder, Hume, Jakob Burckhardt, Mark Twain, Joseph Conrad, Italo Calvino, Ambrose Bierce és Hajnóci Péter írásaiból. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.